Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 329. dicséretünk második verszakát énekeljük. Készüljünk a keresség sákramentumának kiszolgáltatására. 329. dicséretünk második verszaka így kezdődik. Nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél. Sok szeretettel köszöntünk benneteket itt az Isten házában, abból az alkalomból, hogy elhoztátok ezeket a kisgyermekeket, hogy a keresség sákramentumában részesüljenek, illetve hogy a mi kedves felnőtt testvérünk eljött ide, hogy a keresség sákramentumában részesüljön. Figyeljünk együtt arra, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a sákramentumot. Máté evangéliuma végén a 28. fejezet 18., 19. és 20. verseiben olvashatjuk az ő szavait. Jézus Krisztus mondta tehát, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A gyülekezet foglalja el most a helyét. Beszélgetésekből különösképpen is kiderül az, hogy manapság nagyon sokak szívét gyötrik különböző félelmek, bizonytalanság érzet, sokszor a tehetetlenség érzete is meghúzódik a szívekben, a jövőtől való félelem, reménytelenség, és ebben a helyzetben különösképpen is örömhír lehet számunkra az, amiről a Szentírás beszél, hogy létezik egy az embernél nagyobb, összehasonlíthatatlanul nagyobb hatalom, örökkévaló, rendíthetetlen hatalom, az élő Isten, aki Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában kijelentette magát, közel jött hozzánk emberekhez. A keresség erről az Istenről azt hirdeti, hogy ő előbb szeretett minket, ahogyan énekeltük is a 329. dicséretünknek a második verszakában, hogy nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonossá tettél. Vagy ahogyan nagyon szépen megfogalmazza ezt a Zsoltáros a 139. Zsoltárban, ahol azt vallja Istenről, Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok. Messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat, és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, Te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Később pedig így folytatja, te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaptalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem! Mi hatalmas azoknak száma! Számolgatom, de több a homokszemeknél, s a végén is csak nálad vagyok. Előbb szeretett, ezt hirdeti tehát a keresség sákramentuma is, feltétel nélkül befogadott a szövetségébe, és kész befogadni ezeket a gyermekeket is, és a mi fiatal testvérünket is, bár mi nem érdemeltük ezt meg, és nem teljesíthetünk semmilyen feltételt igazából érte, különösképpen is beszél erről a gyermekeknek a keresség, akik valóban még igazából semmit nem tudtak tenni az Isten szeretetéért, és mégis. Isten nagyon-nagyon szereti ezeket a gyermekeket is. Nem sokszor adódik az a gyülekezetünkben, hogy egyszerre keresztelünk gyermekeket is, meg felnőttet is. Most ezt az ünnepet élhetjük át. És látjuk azt, ami igazából megkülönbözteti a gyermek, illetve a felnőtt kerességet, hogy a gyermek kerességnél ott megelőlegezi Isten az ő szeretetét, az ő kegyelmét, és majd ezt követheti a hit, míg a felnőtt kerességnél ez fordítva van, hogy amikor már ott van a hitnek a csírája a szívben, amikor megszületik az Úr Jézus Krisztusba vetett hit, akkor azt követi a hitvallás, azt követi a keresség. Szövetségkötés igazából. Szövetségkötés, amelynél arról van szó, hogy a szerződő felek közül Isten az, aki már odaírja a nevét ennek a szövetségnek az okmányára. És majd a gyermekek esetében mindenképpen így van, hogyha ők is olyan értelmesek lesznek, hogy fel tudják fogni, hogy Isten mit is tett értük, és hogy mennyire szereti őket, akkor ők is odaírhatják a nevüket, és akkor lesz teljes ez a szövetség, akkor élvezhetik ennek a szövetségnek az áldásait. Ezért fontos az, hogy ti kedves szülők, így neveljétek ezeket a kicsiny gyermekeket, hogy ők tényleg megismerhessék Istent, hogy majd annak idején, amikor fel tudják fogni, hogy miről is van szó, akkor meghozhassák ők is a döntésüket. A keresztszülőség intézménye is ezért fontos igazából, hiszen a keresztszülők ebben segíthetik a szülőket. És amint takarékkönyvet, betétkönyvet is adhat már valaki a gyermekének akkor is, amikor megszületik, úgy van ez, hogy Isten a keresztségben elrejtette a sok-sok áldását, bár még ezeket az áldásokat és ezeknek az értékét ezek a kicsiny gyermekek nem ismerik. De mi kedves szülők, a család, és nekünk is, a gyülekezetnek is feladatunk az, hogy segítsük őket ebben, hogy minél előbb megismerhessék ezt az Istent. Ebben segítsen meg bennünket valóban az Úr, figyeljünk az ő vezetésére, hiszen ő előttünk jár ebben is, és akkor valóban ennek a szövetségnek minden áldását megtapasztalhatjuk, megtapasztalhatják ezek a gyermekek is, és te is, kedves felnőtt testvérem, áldjon meg így benneteket, és áldjon meg ezeket a kicsiny gyermekeket is, a mindenható Isten. Amen. Most valljuk meg közösen a mi hitünket, mondjuk el az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a kórokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Most pedig hozzátok fordulok először, kedves szülők és keresztülők, és két kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte lelkismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy ezek a kisgyermekek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a Szentkeresség által befogadtassanak? Ha így van, akkor válaszoljátok. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, hogy a kisgyermekeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten bevetett hitükről, majd ők maguk önként vallást tehessenek a konfirmáció alkalmával. Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük. Most pedig hozzád fordulok, kedves felnőtt testvérem, és téged kérdezlek, kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét, és a Szentkeresség által a keresztény anyaszentegyház tagjává és Jézus Krisztus követőjévé lenni? Ha így van, akkor válaszold, a Szentlélek segítségét kérve, igen.
A Szentlélek segítségét kérve.
A mi Úrunk Istenünk, áldjon meg benneteket abban, hogy amit most ígértetek, azt valóban meg is tudjátok valósítani. Most pedig fejünket meghajtva, adjunk hálát a mi Úrunknak, e kisgyermekekért, felnőtt testvérünkért imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan jó rácsodálkozni a Te teremtő, újjászülő hatalmadra. Olyan jó érezni szeretetedet, amellyel körülveszel bennünket. Hálás a szívünk azért, hogy most is ezzel a szeretettel vagy itt közöttünk. Hálásak vagyunk azért, hogy idehoztad ezeket a családokat, hogy fontossá tetted számukra azt, hogy a gyermekek a keresztség sákramentumában részesüljenek. És köszönjük neked azt is, hogy felnőtt testvérünket is megszólítottad, hogy szent lelked által elkezdtél munkálkodni az ő szívében és életében. Köszönjük őket neked. És arra kérünk téged, áld meg őket, hogy ezen az úton, amelyen elindulnak, hadd haladhassanak tovább, rád figyelve, a te áldásoddal és békességeddel, a te erőddel, áld meg őket benned való tiszta, igazi örömmel, áld meg őket, Urunk, a te szövetségednek minden ajándékával, ahogyan azt ígérted. Adj a szülőknek, keresztülőknek, családtagoknak bölcsességet, légy velük is. Áld meg a családok minden tagját. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen.
Ti, Anna, keresztre legyen téged az Atyának, a Fiúnak és a Szent Lélek nevébe. Lili, szerettelek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Márk, Olivier, szerettelek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Ingrid, szerettelek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. A minden kegyelemnek Istene, áldja és szentelje meg ezeket a kisgyermekeket, nevelje fel őket szüleinek örömére, Anya Szent Egyházunk teljességére és Isten nagy nevének dicsőségére. És áldjon meg, és őrizzen meg téged az Úr. Áldjon meg, benne való sok-sok örömmel. Amen.
134. Zsoltárunkat keressük meg, és énekeljük el mind a három verszakával. Amikor a harmadik verszakát énekeljük, megáldjon téged az Isten, akkor most elsősorban azokra gondoljunk, akik most részesültek a szeresség sákramentumában. 134. Zsoltárunkat énekeljük, tehát mind a három verszakával.
A mi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét az apostolok cselekedeteiből, a 8. részből, a 26. verstől a 40. versig, mivel hosszabb ige szakasz, ezért a gyülekezet leülve hallgassa. Így szól hozzánk Isten igéje. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz. Kelj fel, menj dél felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult. És íme egy etióp férfi, a Kandakének, az etióp királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálembe járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve, olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek. Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle. Érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt. Hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza volt, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől. Kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember. Íme, itt a víz. Mi az akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp. Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten. Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember. De örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig az ótózba került, és végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, még Cézáreába nem ért. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olyan csoda a mai istentisztelet. Olyan csoda látni a keresztelésnek a titkát, hogy hogyan hívsz el embereket, hogyan akarod, hogy téged szeressünk és kövessünk, hogy imádjunk és dicsőítsünk egész életünkben. Urunk, áldunk és magasztalunk azért, hogy szeretsz bennünket. Megköszönjük neked, hogy lehetőséget adtál nekünk, akik itt vagyunk most a templomban, hogy megtérjünk, hogy higgyünk benned, hogy ne kelljen elvesznünk a bűneinkben, hanem tényleg az örök élet ajándékát készíted nekünk. Úr Jézus Krisztus, hálásak vagyunk neked a kereszten elhordozott bűneinkért. Hálásak vagyunk, hogy helyettünk szenvedtél. Hálásak vagyunk, hogy miattunk kerültél oda, és hogy nem nekünk kellett oda fölkerülni. Urunk, olyan csoda ez a keresztség, mert a kegyelem árad. Köszönjük neked, Urunk, hogy ennyire szeretsz bennünket. És így kérünk most, hogy áld meg a te igédet, hogy ne csak hallgatói legyünk, hanem a szívünkbe is fogadhassuk mindazt, amit ma nekünk személy szerint üzenni kívánsz. Kérünk most azért, hogy te tisztíts meg az utat a mi fejünkbe, a mi lelkünkbe, hogy ne a saját dolgainkkal, a saját gondolatainkkal foglalkozzunk, hanem tudjunk rád figyelni, teljes szívvel, teljes elmével. Így kérünk most szent lelked által, légy itt közöttünk. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 161. dicséretünk első versét, a 161. dicséretünk első verse. így kezdődik: Siess keresztjén, lelki jót hallani.
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Isten beszéde az előbb hangzott igeszakasz mellett még Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből hangzik hozzánk, a 10. fejezet 12. versétől a 17. versig terjedő szakaszból. Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkező mindenkihez, aki segítségül hívja, amint megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva: milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás mondja: Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Amen. Foglaljuk el most a helyünket. Egy héttel ezelőtt, pünkösd vasárnap, már hallhattuk Istennek ezt a csodálatos ígéretét, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Eredetileg Jóel próféta írta ezt le, az ő könyvében olvashatjuk, de amikor Péter az első pünkösdön, a Szentlélek kitöltetése után odaállt a Jeruzsálemben összegyülekezett emberek elé, és hirdette nekik Jézus Krisztust, akkor idézte ezt a proféciát, elmondta ezt az ígéretet, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Egy héttel ezelőtt feltettük a kérdést, de hát szükségünk van nekünk segítségre. Én most annak szemléltetésére, hogy valóban szükségünk van segítségre, néhány mondatot szeretnék egy napilapból idézni, illetve csak néhány cikknek a címét. Április közepén egy elkerített telephelyről loptak el fémtolvajok egy áram alá helyezett elosztó szekrényt, akik így áramszünetet okoztak Zalaegerszeg egy részén. Aztán a cikkeknek a címei: bomba okozott káoszt, vallott az osztrák családírtó, ismeretlen a postásnő gyilkosa. Ugyanabból a számból való ez mindegyik. És a második idézet, az pedig példa arra, hogy hogyan próbáljuk, vagy próbálják
Talán mondhatom azt, hogy nem kevesen, elfogadhatóvá tenni az életünket pedig tönkretevő és a bennünk félelmet keltő gonoszságokat. Ez a második idézet így hangzik. Van ugye a már említett megélhetési, és most már tudjuk, létezik az indulati bűnözés. E két fogalommal lényegében a bűncselekmények igen nagy részét magyarázhatjuk, sőt, eleve felmentést is adhatunk a bűnözőknek. Míg mi emberek mindenféle magyarázatokat gyártunk, és egymásra mutogatunk, látva a bajokat, aközben Isten azt mondja el nekünk a Szentírásban, hogy alapvetően a szívünkkel van probléma. És ez nem csak azokra a bűnözőkre igaz, akikről így olvashatunk az újságokban. Mert azt mondja maga Jézus Krisztus, az evangéliumokban olvashatjuk, hogy a szívből származnak a gonosz gondolatok, az önző kívánságok. És ezek bizony, ha egy kicsit is őszinték vagyunk saját magunkhoz, akkor be kell vallanunk, hogy megtalálhatók mindegyikünk szívében. Lehet, hogy megmaradnak gondolat és kívánság szintjén, míg azoknál a bűnözőknél, akikről már a hírekből is hallhatunk, adott esetben szörnyű tett születik a gondolatból, vagy a kívánságból. Isten tehát, amikor ezt mondja, és amikor ítéletet hozott, akkor azt láthatjuk, hogy nem ad felmentést. Igazságosságában ő megítél bennünket, mert fellázadtunk az ő uralma ellen, és ezek a tettek, amelyekről hallhatunk és olvashatunk, és azok a talán kevésbé látványos tettek is, amelyeket mi követünk el, már csak ennek az Isten elleni lázadásunknak a következményei. És éppen ezért, mert fellázadtunk ellene, ítéletet érdemlünk. De ugyanakkor, ahogyan hallottuk is már a keresztelés alkalmával is, Isten nagyon szeret bennünket. És éppen ezért megmentőt adott nekünk. Megmentőt az Úr Jézus Krisztusban. Benne jött le ő maga ide a földre, és kifizette helyettünk a büntetést. Ezért írhatta itt Pál apostol a rómaiaknak is azt, az írás így szól, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bölkező mindenkihez, aki segítségül hívja, amint megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Bölkező mindenkihez. Görögköz és zsidóhoz olvashattuk. De az első ige szakaszunk az etiópi kincstárnokról azt mutatja, hogy még ahhoz az etióp emberhez is. És ez igaz ma is, és érvényes ránk is, hogy bőkező az Isten hozzánk is. Pál apostol így folytatja itt a rómaiakhoz írott levélben, de hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? És hogyha mindennapjainkra gondolunk, akkor azt hiszem, hogy abban azért nagyjából egyet érthetünk, hogy segítséget általában attól fogadunk el, ha egyáltalán hajlandók vagyunk elfogadni, hiszen olyanok is vannak, akik nagyon nehezen tudnak elfogadni, vagy egyáltalán nem segítséget. Ha mégis, akkor attól, aki közelebb áll hozzánk, akiben megbízunk, akit azért ismerünk már valamennyire. Idegentől legfeljebb végső esetben fogadunk el segítséget. Pál is itt a római levélben, a zsidókkal kapcsolatban, tehát felteszi a kérdést, hogy hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek. És most gondoljunk mindarra, amit az etióp kincstárnokról olvastunk, hogy ő Jeruzsálemben járt az Istent imádni. Ott az ő népe tagjai Etiópiában nyilván nem az élő Istent imádták, hanem bálványokat, más isteneket imádtak. De úgy tűnik, hogy ezeknek a tisztelete, az ezeknek bemutatott kultusz nem elégítette ki ezt a kincstárnokot. Valahogy még mindig ott volt a szívében valami fajta békétlenség, nyugtalanság vagy hiányérzet. Annak ellenére, hogy abból, hogy kincstárnok volt, vagyis ha mai szót akarnánk használni, akkor azt mondhatnánk, hogy pénzügyminiszter, és most nem feltétlenül kell gondolnunk, bár gondolhatunk a mostani pénzügyminiszterünkre is, de minden esetre ebből következik, hogy igencsak nagy hatalommal rendelkezett, és gazdag ember lehetett. Vagyis tulajdonképpen mindene megvolt neki, legalábbis az anyagiakat illetően. De úgy tűnik, hogy mégsem volt igazán boldog, hiszen azt olvastuk, hogy Etiópiából elment Jeruzsálembe, az élő Istennek a templomába, hogy ezt az élő Istent imádja. Amikor ő útra kelt és Etiópiából Jeruzsálembe ment, akkor gondoljuk csak el, 4000 kilométert tett meg. És nem autón, és nem repülőn, hanem, ahogyan olvastuk, hintón. És mégis vállalta ezt az utat. Nyilván valami ott belül késztette őt erre. És tulajdonképpen ennek a kincstárnoknak a története azt mutatja, hogy az Úr keres bennünket, embereket. Mint ahogyan olvashatjuk az evangéliumokban is, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Az Úrnak határozott szándéka és terve van az emberrel. Közeledik az emberhez ő maga, ő a kezdeményező, meg akar szólítani bennünket, embereket. És ezért szólította meg Fülöpöt is, akiről olvastunk és hallottunk még a történetből, Fülöpöt, aki már az ő szolgája volt. És Samáriából elhívta őt. És hogyha elolvassuk az egész fejezetet, akkor azt látjuk, hogy egy olyan munkaterületről vonta ki az Isten, ahol az ő szolgálatának, az ő evangélium hirdetésének nagyon sok gyümölcse volt. Isten mégis azt mondja, hogy gyere onnan el, és menj a Gázába vezető útra, és maga Isten hozzáteszi azt, hogy néptelen ez az út. Akkor fel lehet tenni a kérdést, miért kell oda menni, ha néptelen? Fülöp nem tesz fel kérdéseket. Nem vár különösebb magyarázatot Istentől, hogy miért kell neki oda menni, hanem megy. Megy, és aztán majd meglátja, hogy Isten valóban tudta, hogy miért küldi őt oda. Elküldte őt egyetlen emberért, ezért az etióp kincstárnokért. Hogyha belegondolunk ebbe, hogy Isten Fülöpöt onnan, ahol sok embernek hirdethette az evangéliumot, elküldi egy néptelen útra egyetlen emberért, akkor vajon ott lehet még a kérdés a szívünkben, hogy fontos vagyok-e én Istennek? Hogy számít-e az én életem Istennek? Ha egy emberért elküldi az ő szolgáját. Az apostol a rómaiakhoz írott levélben Így folytatja a kérdések sorát, hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak. A kincstárnok hazafelé tartva már a jeruzsálemi templomból hallottuk, hogy ott a hintón olvassa Ézsaiás proféciáját. Ott van a kezében a tekercs, amit hoz a jeruzsálemi templomból. S éppen annál a résznél tart, amely Jézus Krisztusról, mint Isten bárányáról szól. A kincstárnok azonban nem tudta ezt, hogy Jézusról szól. Ott volt benne a nagy kérdés, hogy amit én most olvastam a proféciából, az kiről szól egyáltalán, az kire vonatkozik? Hát akkor hogyan is hihette volna el azt, hogy Jézus az a bárány, aki azért engedte, hogy keresztre feszítsék, hogy áldozatáért az Isten uralma ellen lázadó ember bocsánatot kaphasson, és hogy a lehulló vére megtisztíthasson. Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? Teszi fel a következő kérdést az apostol itt a levélben. Hogyan hallhatják meg igehirdető nélkül? És a történetben azt látjuk, hogy Istennek a figyelmét ez sem kerüli el. Hiszen éppen ezért küldte oda Fülöpöt, hogy segítsen ennek az etióp kincstárnoknak. Ezért szólt lelke által így Fülöphöz, menj oda és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Majd pedig már a kincstárnok mellett ülve a hintón, az ézsaiási profécia alapján elkezd neki Jézusról beszélni. Eközben pedig hit támad a kincstárnok szívében. Erről tanúskodik az ő hitvallása, amikor azt mondja, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Tehát Isten hirdetett igéje az, aminek nyomán hit támad ennek a kincstárnoknak a szívében. És ez így van ma is. Nem úgy keletkezik a hit az Istenbe, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit, hogy felajzom magamban ezt a lelki képességet, mert nincs meg bennünk ez a lelki képesség, hanem egészen egyszerűen Isten az ő szavával, az ő igéjével teremti meg bennünk a hitet. Egy példán hadd szemléltessem ezt. Egy idős özvegy asszony súlyos beteg lett, annyira, hogy ő már érezte, nem sok van hátra neki ebből a földi életből. Két nagyon súlyos cselekedete, lehet így is mondani, hogy bűne volt neki korábban az élete során, amelyek viszont újra meg újra nyugtalanították őt. És most, hogy érezte, hogy közel van az a pillanat, amikor majd el kell innen mennie, különösképpen is a szívére telepedett az ezek miatti félelem. Elhívatta a lelkipásztort, aki ott volt a közelben, ott szolgált a közelben, és ennek a lelkipásztornak a jelenlétében Istennek is töredelmesen megvallotta ezeket a cselekedeteit. És a lelkész két igét mondott neki a bűnvallása után. Az egyik az János apostolnak az első leveléből is így hangzik, Jézus Krisztusnak, az ő fiának a vére megtisztít minket minden bűntől. A másik ige pedig az volt, amelyet Lázár történetéből ismerünk, hogy aki hisz Jézusban, ha meghal is, él. Ez az idős özvegy asszony még mindig szomorú szívvel azt válaszolta a lelkipásztornak, hogy ha maga mondja, nagy tiszteletű úr, akkor végül is elhiszem. És akkor a lelkipásztor azt mondta neki, hogy nem én mondom ezt, ne nekem higgye. Hát hogy is jövök én ahhoz, hogy ilyesmit merjek mondani valakinek egy ilyen halálosan komoly pillanatban? Én csak tolmácsolom azt, amit maga az Úr Jézus mond. És akkor felderült ennek az idős asszonynak az arca, és azt mondta, most már igazán hiszem, és most már tudom, hogy ezért Jézus Krisztus áldozatáért nyugodtan állhatok meg az Isten színe előtt. Valahogy itt történik ez mindig, miközben hangzik az ige, miközben hirdettetik az ige, aközben az Úr maga hitet támaszthat a mi szívünkben. Isten igéjének a meghallásából van tehát a hit. Ezért is van az, hogy mi lelki pásztorok olyan sokszor elmondjuk, hogy fontos az Isten tiszteletekre, a gyülekezeti alkalmakra, a gyülekezet közösségébe való eljövetel, az ezeken való részvétel, az Isten igéjének a hallgatása, mert eközben születhet meg az Úr Jézus Krisztusba vetett hit a szívünkben. Amit Isten mond, azt valóban nyugodtan hihetjük. Arra rátehetjük az egész életünket, hiszen ő is az egész életét tette rá minden szavára. És hogyha ő azt mondja, hogy a benne való hit által van élet mindnyájunk számára, itt a földön is igazi, tartalmas élet, és majd az örökké valóságban is, akkor ez biztos, hogy igaz. És minden szava, és minden ígérete Istennek igaz. Hihetünk bennük, és számíthatunk rájuk. Következő kérdés, amelyet még az apostol itt a rómaiakhoz írott levélben feltett, és hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? A kincstárnok történetéből láthatjuk megint csak, hogy Isten azonban készíti az ő szolgáját, és ő ad ilyen hírnököket, mint ahogy az Ószövetségben is ezt olvashatjuk, küldte a prófétákat, akik tudtul adták a népnek az ő akaratát. Küldte az apostolokat, a tanítványokat, és hirdették, továbbadták az evangéliumot. Isten előkészíti az ő szolgáját, alkalmassá teszi, ahogyan Fülöpöt is alkalmassá tette. Kiválasztotta őt az Úr, megbízta azzal, hogy küldötte legyen. És valahogy úgy van az, hogy előbb ezeket a kiválasztottakat, azokat, akiket elhív a szolgálatra, azokat, bocsánat a szóért, gyúrja meg. Azokban munkálkodik, különösképpen is az ő szent lelke által megismerteti önmagát velük, áldássá teszi az életüket, és hogyha felkészíti őket a szolgálatra, akkor lesz az ideje annak, hogy elinduljanak. Fülöp is így állt be az Úr szolgálatába. És akit Isten küld el, az tudja a célt. Az tudja a feladatait, tudja a dolgát. Annak van mondani valója, és tudja, hogy mit kell mondania, azt is, hogy miért kell mondania. Pontosan tudja, hogy hol zörgessen tovább, hogy mi a következő lépés. Az Úr angyala szólította meg, ahogy olvastuk Fülöpöt, kelj fel és menj dél felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Aztán egyedül megy, Krisztus követeként, és tudja, hogy követségben jár, hogy azt a feladatot teljesíti, amellyel az ő ura bízta meg őt. Tudja, hogy ő Krisztus szavának, akaratának a tolmácsa, és azt neki becsülettel kell elvégeznie, átadnia és tiszta eszközzé kell lennie, hogy ő gyertyaláng és só küldetésben jár, mint ahogyan mi is. Mi is tudhatjuk ezt Krisztustól. Ezt a küldetést kaptuk mi is tőle. Ez a mi dolgunk is. Gyertyalángá és sóvá lenni. Világítani, íztadni. Talán már sokszor megfogadtuk, hogy így lesz. Igen, Uram, így akarom. Gyertyaláng életű akarok lenni, meg ilyen só életű tolmácsod, nagykövetet kívánok lenni. De vajon így van-e? Most az Úr újra megszólít bennünket, és meg akar újítani bennünket ebben a küldetésben, vagy ha még nem álltunk be, akkor most akar beállítani bennünket, hogy legyünk mi is ilyen gyertyalángá ebben a világban, hogy adjuk tovább az ő szeretetét, hogy sokan mehessenek tovább úgy a velünk való találkozás után, mint ahogyan ez az etióp kincstárnok mehetett az Isten szolgájával, a szülőkkel való találkozás után. Így hallottuk az igéből, hogy örömmel ment tovább. És ez az öröm, ez biztos, hogy maradandó öröm volt. Milyen nagy szükség van ebben a mai világunkban erre az örömre. Bárcsak rajtunk keresztül nagyon sokan megtapasztalhatnák, és birtokosaivá válhatnának ennek az örömnek. Ámen. A 397. dicséretünket keressük meg, és a második verszakát énekeljük. 397. dicséretünk is így biztat bennünket itt a második versben, hogy lásd, millióknak lelke megkötözve rabláncként hordoz sötét bűnöket, nincs kitől hallja, megváltunk keresztje, mi gazdag élet kutya lett neked. Légy örömmondó békekövet, hirdesd a szabadító elközelgetett. Legyünk most néhány pillanatig csöndben, és ebben a csöndben lehetőségünk van arra, hogy megszólítsuk az Urat, hogy mindazokat a gondolatokat, amelyek most bennünk vannak, megosszuk vele, hogy imádkozzunk hozzá. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy Te bennünket is keresel, ahogyan kerested ezt az etióp kincstárnokot is, bennünket is meg akarsz szólítani, és köszönjük neked, hogyha már meghallhattuk hangodat. Köszönjük neked, hogy láthattuk ebből a történetből azt is, hogy mi lesz a kereső Isten és a vágyakozó szívű kereső ember találkozásának az eredménye, hogy milyen gyümölcs születik ott meg. Köszönjük, hogy hallhattuk azt, hogy ez az etióp kincstárnok, miután eljuthatott a Jézus Krisztusba vetett hitre, örömmel ment tovább, hogy megszűnt az a hiányérzet, az a nyugtalanság, amely addig benne volt és gyötörte, kiteljesedett az élete. Könyörgünk, Urunk, azért, hogy hadd lehessen nekünk is ilyen találkozásunk veled. Ha még nem volt ilyen, akkor hadd élhessük át elsőként, lehessen ez boldog megtapasztalásunk. S ha pedig már találkozhattunk így veled, akkor ennek örömét hadd tudjuk megosztani másokkal is, és hadd válhassunk valóban örömhírmondókká, akiknek kedves az eljövetele, hadd tudjuk továbbadni a te szeretetedről szóló evangéliumot, és mások életét is megízesíteni, belevilágítani a sötétségbe. Köszönjük, hogy te mindegyikünkhöz így fordulsz oda, és hogy te bőkezű vagy. Köszönjük, hogy ezért lehetséges az, hogy mi is beállhassunk a te szolgálatodba, és hogy a mi életünk nyomán is áldások fakadhassanak. Maradj így velünk, egész gyülekezetünkkel kérünk. Áld meg így egyházunkat. Áld meg mindazokat, akik Jézus Krisztust úrként elfogadják, hogy hadd tudják továbbadni ők is a te szeretetedről szóló jó hírt. És most imádkozunk a betegjeinkért, imádkozunk a testi-lelki gondokkal küzdködőkért, hogy ők is rád tudjanak tekinteni, hogy a veled való közösségben begyógyulhassanak a sebek. Így imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akiknek az elmúlt napokban kellett megállniuk szerettük ravatala mellett. Kérünk, hogy te adj gyógyírt az ő sebeikre is, vigasztald meg őket, hadd tapasztalhassák meg a te szeretetedet ők is. Légy így velük. Áld meg, kérünk, a napunk folytatását, hogy neked szentelhessük, ahogyan azt te kéred tőlünk. És áld meg a hétköznapjainkat is, hogy veled élhessünk, hogy a te követeid lehessünk akkor is, munkahelyen is, családban is, utcán is, mindenhol. Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Együtt imádkozunk most az Úr Jézus Krisztusról zenet imád. Mi, Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Figyeljünk együtt még gyülekezeti életünk híreire, eseményeire. Mindenek előtt a ránk következő napok gyülekezeti alkalmait hirdetem. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre a gyülekezeti alkalmakra is. Holnap este a keresztkérdések kurzus folytatódik, tehát 7 órától ennek az alkalma lesz lent az alaksorban. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünket tartjuk, csütörtökön 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaóra lesz. Pénteken délután 15 órai kezdettel a gyermekek számára lesz konfirmációi óra, 6 órától ifjúsági bibliórát tartunk, 7 órától pedig a bibliakörünket tartjuk meg. Hirdetem azt is, hogy szombaton délután 4 órai kezdettel szeretett vendégség lesz itt a gyülekezeti házunkban, amelyre elsősorban a Szabolcs-Szatmár Bered megyéből származó testvéreket várjuk. Tehát adjuk ennek tovább a hírét, hogy jusson el azokhoz a testvérekhez is, akik most nincsenek itt, hogy együtt lehessünk és egy kicsit egymást jobban megismerhessük, hiszen elsősorban ezzel a céllal leszünk együtt, hogy közelebb kerülhessünk egymáshoz, hogy valóban közösségé formálódhassunk. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától istentiszteletet tartunk, ezzel egy időben lent a gyermekek számára lesz gyermekóra, délután pedig 4 órától családi istentisztelet lesz itt a templomban, amely családi istentisztelet egyben a hittanúsok, gyermekórások tanévzáró istentisztelete is lesz. Várjuk a jelentkezéseket még a nyári gyülekezeti csendes hetünkre, amely lelki és fizikai feltöltődést, kikapcsolódást egyaránt ígér és nyújt reményeink szerint nekünk. Gyermektől elkezdve időskorig, tehát kortól függetlenül bárki jelentkezhet. Július 7-től 13-áig lesz a Zemplén megyei Széphalmon. Jelentkezni lehet a lelkész hivatalban, illetve Varga András testvérünknél. Az elmúlt héten meg kellett állnunk ravatal mellett is. Elbúcsúztunk dr. Csomos György Jenőné Katona Ilona testvérünktől, aki 1925. augusztus 14-én Szatmárnémetiben született, és ezesztendő május 6-án Budapesten hunyt el. Ugyancsak az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Kovács Imréné Lakati Eszter testvérünket, aki 1914. július 23-án Szokaján született, és ezesztendő április 30-án Budaörsön hunyt el. Istentől kívánunk vigasztalást, erőt és békességet a mi megszomorodott szívű gyászoló testvéreinknek. A presbiter testvéreket kérem még arra, hogy istentisztelet után egy rövid időre majd maradjanak itt. Most pedig a 445. dicséretünket keressük meg, és énekeljük az első, 5. és 6. verszakait, tehát első, valamint a 2 utolsó verszaka itt. 445. dicséretünk így kezdődik, szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok, hogy rád bízzam magam. Az utolsó verszakot majd fennállva énekeljük. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!